Folytatódik az aréna. A műsormai vendégem Ráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont csoport vezetője és Pulai András, a Publikus Intézet ügyvezetője, stratégiai igazgatója. Az elmúlt fél órában szó esett a vitáról is, az ellenzéki jelöltek vitájáról. Milyen hatása volt vagy lehetett a vitának a szavazókra? Elérte egyáltalán az ott megfogalmazott üzenetek jelentős része vagy egy része a szavazókat? Pulai András?
Ugye két vita volt, mind a kettőt online lehetett közvetíteni, vagy nézni, online közvetíték lehetett nézni, ez nyilván pár ezer szavazót ért el direktben. A harmadik vita ugye az ATV-ben lesz, az valószínűleg ilyen 100 000-es nézettséget, vagy 200 000-es nézettséget fog tudni produkálni. Aki magát a vitát nézte, szerintem relatív kevesen voltak, de a vita utáni leíratok, tudósítások, és az utána zajló elemzői, értelmezési harc, hogyha úgy tetszik, az sokkal többek ezzel jutott, és szerintem ezeken keresztül az érdeklődő választópolgárok azért meg tudták szerezni maguknak az információt, amire szükségük volt. De kétségtelen, hogy azon karakterbeli különbségek, amik a vita nézése közben elég markánsan előjöttek, és azok a képességbeli különbségek is, azért azok ezekben a leíratokban, ezekben a tudósításokban nem, vagy ilyen sokkal kevésbé jelentek meg. Ez mondjuk a magyar nyilvánosság
voltak valószínűleg, sajátja. Azt írták le, hogy ki mit mondott, ki mit szeretne, vagy ki mit tervez.
Tehát nem volt győztes hirdetés a sajtó részéről, pedig a sajtó aktív
politikai szereplő. Általában szokott történni, most igen. Nem volt egy ilyen.
Pontosan, pedig azt hiszem arra utalt az András is az előző fél időben, én magam is mondtam ilyet, hogy kommunikációs szempontból, ha szorosan nézzük, Karácsony Gergely szerintem jobban szerepelt ezekben a vitákban, miközben az esélyeket máshogy láttuk az előbb, de hogyha nagyon szoros szakmai értelemben vesszük, akkor szerintem neki volt kedvező mind a kettő eddigi vita szituáció. Kompetensebbnek mutatkozott, tudott zuglóra hivatkozni, az ottani modellekre senki nem kérdőjelezte meg az állításait, mert nem volt meg az a tudása, hogy megkérdőjelezze. Tehát ez számára kedvezőbb volt, csak én azt gondolom, hogy az előválasztás a résztvevő, elkötelezett választópolgárok számára ez kevésbé fontos.
És a program mint olyan számít, vagy számíthat? Mert azt látjuk, hogy az önkormányzati választásnál sem feltétlenül, akár mondjuk kerületi szinten az dönti el a versenyt, hogy a baloldali jelölt, vagy az ellenzéki jelölt azt mondja, hogy az út jobbra megy, a másik pedig azt, hogy balra megy, kevesen foglalkoznak ezzel.
A program az egy ilyen magyar politikai sajátosság, hogy kötelező, hogy legyen, de az a program, ami túlságosan konkrét, az inkább kockázat, hiszen az ellenfelek kötnek bele, kevés választópolgár hozza meg a döntését a program olvasásának alapján, hiszen magát a vitát is kevesen követik élőben, programot is kevesen olvasgatnak, ezért az alakult ki, hogy a programok inkább jelszó vagy célkitűzés gyűjtemények a pártok részéről vagy a jelöltek részéről, hogy ne lehessen rajtuk fogást találni, és Kálmán Olga által publikált program is ilyennek tűnik.
Én sem gondolom azt, hogy a programok azok, amik aztán mindent visznek ebben az előválasztásos történetben, de azt viszont gondolom, hogy a kompetencia azért a számít. És nyilvánvalóan ennek okán a jelölteknek egy kompetens programot kell tudni felírni. Nem mondom azt, hogy benne van, az majdnem mindegy, de ami benne van, az azért majdnem mindegy. Nyilvánvalóan nem szabad benne nagy hibákat elkövetni, nem szabad benne túl konkrétnak lenni, kell beletenni 2-3 olyan fontos ígéretet, amit az ember meg is tud valósítani, hogy oda kerül, és nagyon jól hangzik. Ezzel egyébként a kampány, vagy programírásnak a receptkönyvét azt hiszem el is készítettük itt egy gyors 3 perc alatt. De ezen túl, hogyha egy program kompetenciát épít, és a jelöltnek a kompetenciához hozzátesz, akkor az persze fontos. Önmagában én sem gondolom, azt mondom, túl sokat érne.
Mennyire lehet az őszi önkormányzati választás az európai parlamenti választással összevetni, vagy összehasonlítani? Úgy, hogy tudjuk, jelen tudásunk szerint pontosabban úgy véljük, hogy lesz egyfajta, vagy az ellenzékieknek egy közös jelöltje, és lesz más ellenzéki jelölt is. Lehet, hogy egy DK-s, lehet, hogy egy MSZP-s támogatottságúra szavaznak majd több pártból. Szóval mennyire lehet összevetni a két választást? Mennyire lehet az egyik a másik megelőzője, vagy
mindent hatása? Mindennel össze lehet hasonlítani, csak nem mindig az jön ki, hogy ugyanolyan. Szerintem a részvételi arány az nagyjából a mostani megérzés alapján, mert októberre vonatkozóan pontos állítást nehéz tenni, de megérzés alapján hasonló lehet. Tehát könnyen meg lehet, hogy azok, akik az EP választásra elmentek, azok lesznek az önkormányzati választás résztvevői is. Azt láttuk, hogy az ellenzéki oldalon nagyon erős a mobilitása a választóknak. párt szimpátia és listavezető szimpátia alapján adták le a szavazatukat. Legyünk őszinték, alapvetően tét nélkül a magyar választók nem érezték azt, hogy a EP választás eredménye több lenne egy szimbolikus küzdelemnél. Éppen ezért ezek a szavazatok egy az egyben nem feleltethetőek meg az önkormányzati választási son leadott szavazatoknak. András mondta, és egyetértek vele, hogy a személyiségnek nagyon nagy a szerepe az önkormányzati választáson, a polgármester jelöltek személyisége, sőt, mi több, ami egy specialitás, hogy a hivatalban lévő polgármestereknek és főpolgármestereknek van egy bizonyos fórja, elmondhatnak eredményeket, nem nagyon érzékelhető az országban amúgy sem protest hangulat jelenleg, és az önkormányzatokkal kapcsolatban különösen nem érzékelhető. Ha azt a kérdést teszitek fel egy kutatásba, hogy mennyire elégedettek az emberek az életükkel, akkor a közvetlen környezetükkel, tehát a települési ügyeivel változó, de kétharmada, 70%-a az embereknek alapvetően elégedett. Ez Szegeden
vannak
is igaz.
Települések, ahol ez nem igaz. Tudok példát mondani. Budapesten 50-50-re áll, ami egy héttel az ötimélyesnek alapján, de mondjuk Pécsett az inkumbens vezetéssel elégedetlenek, és szintén se tudtás.
Pécsett a Fidesz is ugye más polgármester jelöltet indít, tehát vannak ilyen speciális helyzetek, de az a lényeg, hogy helyben sokkal nehezebb váltani, ahhoz a ottani kampánynak ki kell alakítani ezt a protest hangulatot, és én ezért azt gondolom, hogy bár a résztvevők köre és párt szimpátiája nagyjából ugyanaz lesz októberben, mint májusban volt, de a szavazási hajlandóságuk más lesz. András látott olyan fideszeseket, akik majd Karácsony Gergőt fogják támogatni, szerintem ez a választói típus nem létezik, ám bár olyan ellenzéki szavazó, aki mondjuk Tarlós Istvánnal szimpatizál, a kampánytól függ, hogy ez hány százalék lesz, mi ezt különféle kutatásokban 5-10% között látjuk. Tehát létezik az az ellenzéki szavazó, aki azt mondja, hogy ő nem tudom én Orbán Viktorral nem szimpatizál, de a Tarlós István jó lesz neki. És éppen ezért gondolom azt, hogy Budapesten a Fidesz 41%-ot ért el ugye az EP választáson, különösen egy olyan helyzetben, ahol több ellenzéki jelölt is lesz, hiszen méltatlanul nem beszéltünk Puzsér Robertről, aki az előválasztásban nem vesz részt. Tehát több ellenzéki jelölt mellett Tarlós Istvánnak azért olyan nagyon aggódnia egyelőre úgy tűnik nem kell.
Pulai András? Azért én nem gondolom azt, hogy egy újabb aréna filórát kellene Puzsér Robert politikai munkásságára szánnunk, de az kétségtelen, hogy Budapesten 50-50 a helyzet, ugye, ahogy ezt korábban is mondtam, és az is igaz, hogy vannak olyan ellenzéki szavazók, akik Tarlósra szavaznának. Karácsony Gergely jelöltsége esetén ez már nagyon minimális, és a mi méréseink alapján. De az is látszik, hogy mondjuk Puzsér Robert bármilyen forgatókönyv is valósuljon meg, olyan 4-6%-nál többet, jelen tudásunk szerint, nem igazán fog tudni szerezni, és az is benne van, hogyha egy éles választási helyzet fog kialakulni, akkor még ennél is kevesebbet szerez. Az ő alkalmassági mutatója az eddig sem volt különösebben nagy, de az elmúlt fél évben 20%-pontot csökkent, és a választóknak a 16%-a gondolja alkalmasnak erre a feladatra, és a népszerűségi mutató is hasonlóan 21-22%-pontot csökkent az elmúlt fél évben. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon szúk youtuber, volt hírtévé rajongó tábort leszámítva, azért én nem gondolom azt, hogy Puzsér nagyon széles választói tömegeket
tudni. Egyelőre nem kampányol Puzsér Robert, és szerintem várjuk ki a végét, hogy milyen mondani valója lesz. Ha felméri a helyzetet, akkor az általad jelzett mag szavazókörön túl tud azért lépni, mert persze függ a ellenzék közös jelöltjének a személyétől, meg az ellenzék hatalmi struktúrájától is, hogy kompromisszumos vagy vitatott jelölt, de vannak olyan választópolgárok, akik nem pártszimpátia alapján adják le a szavazatukat, és ott van keresni valója Puzsér Robertnek. Ha pedig az a 4-6% lenne csak igaz, amit mondtál, akkor is azt gondolom, hogy a 41%-os Fideszhez hozzáadott 5-10% már elég kényelmes helyzetet teremt Tarlós Istvánnak, de mellette, ha az ellenzékből még 4-6%-ot kihasít Puzsér Robert, akkor igazából lehet, hogy Kárpál-Frónius Gábort kellene az előválasztáson megválasztani az ellenzéki oldalnak, mert akkor nem dől el, hogy Karácsony Gergely vagy Kálmán Olga veszítette Tarlós Istvánnal
szemben. Kárpál-Frónius Gábor 13% pontos lemaradásban van Tarlóshoz képest, úgyhogy szerintem ezen a legkevésbé jó megoldás az ellenzéki szavazók számára. Viszont biztos módon azt nem gondolom, hogy Puzsér az ellenzéki szavazóktól vennél ezeket a szavazatokat. Mi azt látjuk, hogy jelen pillanatban kb. 50-50 arányban beszél az ellenzéktől körül lett a Talostól, és olyan
Már arra gondolj, András, ez olyan abszurd állítás, szerinted ismerve, mert közvéleménykutató vagy, a Fidesz szavazóknak a gondolkodását, értékrendjét, ki volt az, aki a Fidesz támogatta az EP választáson, te komolyan gondolod azt, hogy az általad előbb youtubernek és régi hírtévé rajongónak nevező választói kör, ott vannak fideszesek. Ne haragudj, de
én azt gondolom,
sok
én
mindent
gondolom,
el lehet adni a közvéleménykutatásokra hivatkozva, de ezt
én, biztosan... Én azt gondolom, hogy vannak, és Puzsérnak a másodlagos szavazói körében 50-50 hát vannak az ellenzéki szavazók is, és a Fideszre és vagy a Talósra szavazók. Ennek okán nyilván onnét fog tudni szavazatokat elvenni.
És tovább egy kicsit, mi mondható el a bizonytalanokról? Mert ugye ez is mindig egy nagyon nagy kérdés, hogy az a jelentős mennyiségű, jelentős számú választópolgár, aki nem mondja meg, hogy Puzsér Robert, Karácsony Gergely, Kálmán Olga vagy Tarlós István végül hogy fog dönteni. Mit tudunk róluk, illetve az EP választás távolmaradóihoz képest változhat-e a helyzet? Szóval más egy önkormányzati választás, mint egy EP választás, és ők jelentősen lehetnek-e hatással majd az őszi választáson az eredményre? Ráz Ágoston Sámú.
Általában minden választáson bejön, hogy a bizonytalanok majd eldöntik a helyzetet, de szerintem, ahogy jeleztem, most azok fognak elmenni az önkormányzati választásra, akik voltak az EP választáson, és a mi összes közvéleménykutatásunk nagyobb arányban mutatja azt, hogy el tudják dönteni az emberek, hogy kit szeretnének polgármesternek vagy főpolgármesternek. Tehát én ezúttal azt gondolom, hogy a bizonytalan, aki bizonytalanná teszi a végeredményt, nem létezik.
A bizonytalanokról általában azt lehet elmondani, hogy bizonytalanok, és ezt nagy bizonyossággal merjük állítani. De kétségtelen, hogy az EP választáson többen voltak, mint hány az önkormányzati választáson lesznek, és illetve egy részük annyira bizonytalan, hogy aztán végül el se fog menni szavazni, tehát aztán ebből következően nem is dönt el semmilyen szavazást. De hogyha Budapestnél maradunk, és azt nézzük, hogy mondjuk az ellenzék az EP választást, hogyha nem számítjuk be a Jobbikot meg az LMP-t, akkor 46-41-re nyerte, akkor könnyen lehet, hogy azért ennek a bizonytalannak és a bizonytalannak meggyőzésének, vagy mondjuk a Fidesz szavazó, de mondjuk Talósra valamilyen mégse szavazónak a meggyőzése az ellenzéki tábor szempontjából mégiscsak kulcsfontosságú lehet, de szerintem ez nagyon messze van. Először az előválasztáson kell túl lenni az ellenzéknek, aztán utána fordulhat rá az önkormányzati és a főpolgármesteri kampányra, és akkor majd nyilván új mérésre fognak arról dönteni, hogy milyen stratégiákat kell követni.
Általában az önkormányzati választásokon nagyobb szokott lenni a részvételi arány, mint az EP választásokon. Ez idén is így lesz, vagy így lehet természetesen? Ráz Ágoston Sámuel.
Ezek a tézisek addig igazak, amíg nem történik valami meglepő, és azért 2019. május 26-án meglepően magas volt a részvétel. Lehetett látni ilyen számokat, hogy a nyitottság megvan a választókban, de végül is a várakozások fölött mentek el a választópolgárok. És éppen azért én azt gondolom, hogy valójában, ezt már többször ismételtem, de elmondom még egyszer, valójában valami hasonló részvételi adatra lehet számítani az októberi választásokon.
Nagyobbra, jóval nagyobbra, nem?
Arra is már utaltam, és ezt mindig el fogom mondani, hogy a részvételt sokkal nehezebb mérni, mint a preferenciát. A részvételi hajlandóság az egy, ugye lefordítom egyszerűen magyarra, az a kérdés, hogy ön jó állampolgár-e? Teljesíti-e a kötelezettségét, és erre sokkal könnyebben mondanak igent a választópolgárok, mint arra, hogy melyik véleménykérdésben hogyan gondolkodnak, melyik személlyel vagy párttal szimpatizálnak. Persze vannak trükkös módok, amivel a magatartási mintázatokra próbál rá kérdezni a közvéleménykutató, de ezt előrejelezni viszonylag nehéz. András biztos azt fogja mondani, hogy ők 46%-os részvételt mértek az EP választáson, de ebben a műsorban, amikor együtt ültünk egy hónapja, akkor azt mondta, hogy meglepődne, ha 40% fölött lenne a részvétel.
Nem, azt mondtam, hogy 40% fölötti elképzelhetőnek tartom, azt mondtam, nem mondtam, hogy meglepődnék, azt mondtam, hogy elképzelhetőnek tartom, és valóban mi 46%-ot mértünk ennek okán, azt, hogyha jól emlékszem, akkor mégis mi mértük legpontosabban az EP választásra való részvételt, de 35%-ot
35-40% közöttit, és azt te azt mondtad, hogy meglepődné, ha 40% fölött lenne.
Én nem úgy emlékszem, de a drága hallgatók ezt online vissza tudják bármikor hallgatni. Viszont én azt gondolom, hogy várhatóan azért magasabb lesz az önkormányzati választáson részvétel, mint az EP választáson.
Azt mondtad, hogy 36 és 40% közötti eredményre számítasz. Visszahallgattuk.
megtisztelő, hogy ilyen kitűnő munkát végez a Nézőpont Intézet.
Vannak megrendelhető szolgáltatásai.
Átgondoljuk.
Közvélemény kutatást különösen ajánlom.
Én azt gondolom, hogy Budapesten akár a 60%-os részvétel sem kizárható az önkormányzati választásokon, de nagyon messze vagyunk még ahhoz, hogy konkrétan tudjunk jelezni. Mostani méréseink, amik totálisan nem jeleznek semmit, azok a 60 körül és fölötti számokat mutatnak, de ezek tényleg teljesen irrelevánsak ahhoz, abban annak a megítélésre, hogy mi fog történni októberben.
Az ellenzéki jelöltek száma, illetve a számuk növekedése mennyire rontja az ellenzék esélyeit a főpolgármesteri poszt megszerzésére? Ugye első blikre valószínűleg azt lehetne remondani, hogy biztosan, de benne van az a hatás is, hogy az elutasítottság, támogatottság miatt nem biztos, hogy valaki mondjuk az ellenzéki előválasztáson nyertes személyre szeretne szavazni, lehet, hogy el sem menne szavazni. Szóval a szám az, hogy hányan indulnak ellenzéki jelöltként, jelentősen befolyásolhatja azt, hogy Tarlós Istvánt leválthatja egy ellenzéki, vagy sem? Láz Ágoston Sámuel?
Úgy bonyolult kérdés, tehát hogy azt, hogy hányan indulnak az előválasztáson, az befolyásolja.
Nem, hanem hogy egy ember indul majd ősszel, Tarlós Istvánnal szemben, vagy mondjuk három ellenzéki.
De szerintem az eldőlt nagyjából a mostani tudásunk szerint, hogy több kihívója lesz Tarlós Istvánnak.
De ez jelentős hatást gyakorol, vagy gyakorolhat? Mert az hát a
Vannak olyan jelöltek, a sértés szándéka nélkül, mondjuk a liberális párt jelöltje, aki nem biztos, hogy jelentős befolyással rendelkezik a választás végeredménye szempontjából. Legfeljebb, hogyha Hajszál hiány veszít csak az ellenzék, akkor lehet, hogy mérgesek lesznek arra 2000 szavazatra, vagy akár 5000 szavazatra, amit elvisz mondjuk Sermer Ádám, de ha ennél egyértelműbb a küzdelem, akkor nem úgy emlékszünk majd rá, hogy ő döntötte el a küzdelmet, és én megint csak Puzsé Robert jelentőségét tudom kiemelni, aki egyelőre a legjobb tudomásunk szerint el fog indulni októberben az önkormányzati választáson, és Puzsé Robertnek komolyan vehető szimpatizánsi köre van. Ha egy valamire való kampányt fog produkálni, akkor néhány századék pontot ő viszont el tud vinni a főpolgármesteri küzdelemben, és abban a helyzetben, ahol Tarlós István amúgy is vezet, amúgy is népszerűbb a Fidesznél, ez a néhány százalék pont fontos lehet.
Azért Puzsé Robert, amikor kampányolt az elmúlt időszakban, azért inkább csak rontott a teljesítményén, mint javított.
Vannak ilyen pártok, a Szocialista Párt is kemény kampány eredményénél, még a ti kutatásoknál is sokkal rosszabbul szerepel.
Némileg rosszabbat értek el, ez kétségtelen, de ez mondjuk a ti kutatásodokra is igaz, hogyha már egy ilyen beszélgetést folytatunk. De visszatérve Puzsérra, amennyire mi látjuk, nem egyértelmű, hogy ő kitől fog elvenni szavazatokat. Ennek okán én nem látom azt, hogy nagyon-nagyon komolyan bele tudna szólni az ő jelenléte az eredménybe. Persze, kilenc helyzetben eldönthet, és kilenc helyzetben akár még Sem Ádám is eldöntheti ezt a versenyt. Úgy, ahogy mondjuk ugye az előző kétharmad egy mandátumon múlott a Fidesznek, és az ugye Hunalmi Ágnes mandátuma volt, aki 56 szavazattal kapott kevesebbet. Tehát lényegében az előző kétharmad az 56 szavazón.
Amit a 14-es kétharmad.
Az előző kétharmad, nem, mostani az előző kétharmad, mondhatjuk, hogy 56 szavazón múlott legalábbis egy másfél évig, ameddig utána nem vesztett ugye a Fidesz. Szóval igen, múlhat azon a két plusz jelöltön. Én nem vagyok abban biztos, hogy Puzsé Robert egyébként állva fog maradni ebben a történetben, hogyha tényleg azt mutatja minden mérés, hogy a 4-6 százalékot fog kapni, akkor nem biztos, hogy neki érdemes ebben elindulnia, de azt viszont persze megértem, hogy a Fidesz miért szurkol Kálmán Olga mellett Puzsé Robert állomaradásának és Puzsé Robert kampányolásának is, mert ez azért fokozza azt az érzést, hogy az ellenzék oldalon már megint mekkora zavar van, már megint...
Mert mond azt, hogy az ellenzék oldalon nincsen zavar, hanem egység, béke és egyetértés.
Nem mondom, hogy ez a nyugalmi helyzet előállt, de
akkor objektíven írom le a helyzetet, ha a hatalmi harcról beszél.
Ezt én értem, csak ugye nyilvánvalóan a Fidesznek az érdeke, hogy ez a történet habosítódjon, és
a Fidesz rendezte az előválasztást.
És ennek okán a Fidesznek az érdeke, mondjuk, hogy egy esetleg a visszalépését fontolgató Puzsé Robertet meggyőzze, hogy mégse lépjen vissza. Én nem tudom kizárni, hogy ilyen beszélgetések, gondolkodások egyébként azért zajlanak. Ilyenkor szoktad mindig azt mondani, hogy ez összeesküvés elmélet, és nem jó, hogyha az inforádióban összeesküvés elméletekről beszélünk.
Mondok egy újat, a vereségre állóknak a jellemzője az, hogy mindenhol ellenséget látnak. és
azt gondolják, érdekeit vázolta
és fel. Azt gondolják, hogy itt mások mozgatják a szálakat minden tekintetben. Szerintem az a helyzet, hogy a LMP ugye úgy döntött, és ezért a budapesti elnöke, vagy ezért is a budapesti elnöke távozott, hogy ehhez az ellenzéki összefogáshoz valahogyan becsatlakozik. A Jobbik is úgy tűnik, hogy a baloldali összefogást támogatja, csak semmi garancia nincsen rá, hogy ezek a pártok az együttműködésükkel a saját szavazóikat is vinni tudják. Szerintem Puzsé Robertnek van egy politikai piaca, az LMP és a Jobbik budapesti nem nagy méretű, de mégiscsak árván hagyott szavazótábora, és éppen ezért racionális választás egy olyan politikusról, aki lehet, hogy nem most gondolja azt, hogy főpolgármester lesz, de mondjuk tartósan Budapest politikával akar foglalkozni. Szerintem igenis egy racionális dolog, hogy ő ezt a kampányt kihasználja, de egyébként, hogy egyet is értsünk valamiben, én sem gondolom feltétlenül azt, hogy Puzsé Robert októberig feltétlenül kitart.
Pulai András ugye mondta, hogy különböző forgatókönyveket néztek meg az előválasztás eredménye szempontjából, hogy mi lehet majd ősszel. Láz Ágoston Sámuel milyen forgatókönyveket ismer, illetve ha elárulhat a Nézőpont Intézet kutatásából részleteket, milyen forgatókönyvek lehetnek? Mondjuk, ha Kálmán Olga lesz az előválasztás nyertese, mennyire tudja megszorongatni, vagy akár legyőzni Talós Istvánt, illetve Karácsony Gergely és így tovább.
Elárulhatok, de ahogy mondtam, ezt már csak közeljövőben fogjuk nyilvánosságra hozni. Mi azt látjuk, hogy fejfej melletti küzdelem zajlik Karácsony Gergely és Kálmán Olga között. Amikor azt kérdeztük a választóktól, hogy kinek van, budapesti választóktól, hogy kinek van esélye legyőzni Tarlós Istvánt, akkor ugyanazt a számot láttuk, 27%-ot, mint Kálmán Olga, mint Karácsony Gergely neve mellett. Amikor pedig azt kérdeztük, hogy egy Tarlós István Karácsony Gergely és egy Tarlós István Kálmán Olga küzdelemben ki lenne a kire szavaznának, akkor egy picivel jobban szerepelt Kálmán Olga, de mind a kettő esetben kényelmes 10% pontos előnyt szerzett Tarlós István. Ezért mondtam én azt, hogy bár a következő 3,5 hónap még biztosan ígér egy-két fordulatot, de egyelőre Tarlós István nyugodtan szemlélheti azt, ami az ellenzéki oldalon zajlik.
Köszönöm, hogy itt voltak az aréna mai vendége, Ráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont csoport vezetője, és Pulai András, a Publikus Intézet ügyvezetője, stratégiai igazgatója volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!